Kedves testvérek, kedves jelenlévők, a hatékonyság miatt én most ülve maradok, hogy minél többen lássátok a képet, illetve azt hirdetném, hogy ha bárkinek ez a későbbiekben szükséges, ez a gondolatsor, akkor az a PowerPointos anyagot e-mailben át tudom küldeni, lehet, hogy a könnyebbség kedvéért ide Leventének, és akkor meg tudok majd egymás között a szükségek szerint osztani. Tehát jegyzetelni nem szükséges, vagy fényképezni, az a későbbiekben visszanézhetitek és olvashatjátok. Kedves testvérek, ez a mai alkalomra egy olyan típusú alkalommal készültem és jöttem hozzátok, amit röviden így lehet összegezni, tájékozódási pontjaink. Miért fontos, hogy a végidőben ezeket a tájékozódási pontokat világosan lássuk? Hát ugye nagyon egyszerű a rendező elvek szükségessége. Bevezetésképpen én két szempontra hívom fel a figyelmeteket, aki kellőképpen képies és utazik, az rögtön látja, hogy mire utazok. Ha elindulok innen haza a falunkba, akkor világosan tudni kell azokat a pontokat, amelyen keresztül az út vezet. Ha ezt a térkép alapján nem tudjuk, akkor navigáció alapján szoktuk megtenni, vagy papír alapon, van, aki ügyesen fejből megteszi, de tudjuk, hogy milyen pontokat kell érintenünk, amíg aztán majd hazaérkezünk. Tehát az utazásnak van egy útvonala. Ez az egyik a tájékozódási pontok szerint. Akik tájfutók esetleg tudják, hogy ez még fokozottabban fontos, amikor a természetben zajlik mindez, és a tereppontokhoz tájékozódunk, és az égtájakhoz. És tulajdonképpen, ha ez nincs, ugye abban a pillanatban, ha Isten népe térkép és iránytű nélkül van, akkor egy nagyon sajátos helyzet áll fönn, de erről majd az egyik utolsó pontban fogok beszélni, szó szerint szól az idézet, Isten népe térkép és iránytű nélkül a nyílt tenger felesodródik, de ezt majd a hatodik pontnál erre visszatérek. A másik ilyen bevezetési szempont, hogy nem csak úgy kell tudnunk, hogy merre haladunk, hogy látunk egy nyomvonalat, ahol majd mondjuk utazunk, hanem azt is tudnunk kell, hogy ha most itt vagyunk Csepregen, és valaki megérkezik mondjuk Afrikából, akkor azt mondjuk, hogy hát ebben a háromszögben keresd ezt a falut. Soprontól errefele, Zombathelyről északabbra, Pápától nyugatabbra. Tehát, hogy be kell tudjuk lőni azt a területet, amely térségben mi otthon vagyunk. Miért hangsúlyozom én ezt most nektek? A címben foglalt szempont, hogy tájékozódási pontok adventvárónak azért szükséges, mert manapság a mostani körülményeink egyre inkább olyanok, hogy az adventpont alap, az advent hit alap pillérei is egyre zűrzavarosabbak, egyre viszonylagosabbak, és ezeket a tájékozódási pontokat nem látjuk világosan, akkor hogy akarunk Isten elé készülni, hogy akarunk ezen a képzelbeli vagy valóságos nyomvonalon végighaladni, ha se tudjuk, hogy kérem szépen, mik a hitünk keretei, milyen területen belül mondhatjuk, hogy ez a történelmi adventvárás. Hogyha egyszerre 5-6-8-10 féle üzenet is hangzik. Tehát én a mai alkalommal egy ilyen rendszerező alkalmat szeretnék a lelketekre helyezni. Ez nem egy textus, nem egy biblia vers elemzése, hanem 6-8-10 tanulmányozandó, aktuális üzenetnek, könyvnek, tanulmánycsokornak, témajegyzéknek az ajánlása ezekből a szempontokból. Vágjunk is bele akkor az első pontunkba. Miért kellenek, mire valók a tájékozódási pontok? Hát a térkép alapján már mindenki kellőképpen ezt szerintem vizualizálta. Néhány biblia verssel kezdjük el ezt a közös gondolkozást. Miért kell Isten népének a mi korunkban, a mai korszakban, adventvároknak különösen ezeken a tájékozódási pontokon gondolkozni? Tehát az első pontnál, hogyha elkezdjük most már nem képletesen és a térképnek a segítségével, hanem bibliaversekkel, akkor a tájékozódási szempontjaink szerint most a sorban, a jelenben nagyon hangsúlyoznunk kell a Máté 24-ben azt a szakaszt, hogy Jézus egy korszakváltást jövendől, a sok nyomorúság kezdetét, így is fogalmazok sokszor, hogy egy korszakváltást, ha ez nyomorúság kezdete, akkor kimondatlanul, ráutalva előtte jobb körülmények voltak. Tehát Jézus a végidőben egy jobb körülményből nehezebb korszakba váltást, egy korszakváltást jövendől, ami nem rögtön a vég, és ehhez kapcsolja a nemzet nemzet ellen, az ország ország ellen, és egy dökhalál földindulás mindenfelé együttes, tehát az öt együttes esemény, sor, jellegzetes együttállása azonosíthatóvá teszi a korszakot. Miért fontos ugye nekünk ebben a vonatkozásban, tájékozódási szempontok szempontjából, vagy oldaláról ezt a bibliaverset ide idéznünk, mert a korszakban nem csak időkeleit mond a társadalomban, hanem megélénkülő vallásos és hamis prófétai tevékenységet is. Ha ehhez kapcsoljuk ugye a négy végidő példázat közül az elsőt, akkor rögtön azt láthatjuk, hogy ott az igaz és a hamis szolga egyik különbsége, hogy amíg a gonoszszá váló szolgák a végidőben a részegesekkel lesznek és isznak, addig az igaz szolgák idejében adnak eledelt. Akkor megkérdezném tőletek, hogy ebben a korszakban mit gondoltok, hogy adventvároknak mi az idején való eledel? Georginára nézek, ma egy hete, kettő hete Munkácson szolgálhattam, és az ottani testvéreknek azt kellett mondanom, hogy testvérek, ha igazán adventvárok vagyunk, és itt magunk között is, ezt hagyd mondjam ki szó szerint, igazán adventvároknál akkor nincs férfi sem nő, szolga sem szabad, stb. Ismertek a felsorolást, nem lehet szó a ma kiterjesedő nacionalizmusról, nem lehet szó a kiterjesedő irredentizmusról, antiszemitizmusról, és sorolhatok rengeteg gyűlölködésről, amely elszabadul az emberek között, a területi vitákról. Isten népe között, amikor ez a korszak elszabadul, akkor ez elfogadhatatlan. Ezt miért kell hangsúlyozni? Abban a pillanatban, testvérek, hogyha a múltunkból, bármelyikőtök családjából, a magyar történelmből tudok mondani a kommunizmusból sérelmeket, és még előbbről is, üldözött családokról, mi egymás, ha fel nem dolgozott sérelmeket hordozunk, adventvárokkal, akkor ebben a korszakban le fog ránk csapni a gyűlölködés légköre, és elfogadhatatlan, hogy magukat adventvárók közben ilyen vagy olyan vagy amolyan a világban ma éppen elszabaduló ordas eszméket és jelszavakat skandáljanak. Tájékozódási pontjaink vannak. Pál apostol azt mondja, hogy én görögnek görögé, törvény nélkülnek törvényvalóvá lettem, zsidónak zsidóvá, noha én nem vagyok Isten törvénye nélkül való. Ez egy tájékozódási pontunk, egészen biztosan. A prófétai beszéd, amelyről Péter apostol beszél, hogy biztos a prófétai beszéd, sötét helyen világító szövétnek, addig, amíg nappal és hajnal csillag kél fel szívünkben, ugye azért fontos, mert az advent nép között a prófétai beszéd egyre relatívabb, vagy éppen hiányzik. Ha nem tudjuk biztosan, hogy szükséges és időszerű navigációra van szükségünk, hogy hol tartunk, hogy se azt nem mondjuk, hogy halogatja az én uram az eljövetelt, se ne azt mondjuk, hogy azonnal itt van, hanem lássuk azt, hogy hol tart a történelem, lássuk azt, hogy milyen prófétai események vannak még előttünk, például a tíz király erejét és hatalmát a fenevadnak fogja adni, hogy bibliai proféciát idézzek, vagy hogy az a bizonyos képmás, eikon és hasonmás a másik fenevad országába is el fog készülni, és az egész földel mit fog tenni. Tehát, hogy bizonyos menetrendet, tájékozódási pontokat időrendi sorrendben fel kell tudnunk a prófétai beszéd alapján tüntetnünk, ahhoz, hogy akár a prófétaság nélküli össze-vissza beszédek között, akár a téves prófétai jövendülések között eligazodjunk. Ez megkerülhetetlen. Külön szeretném felhívni a figyelmeteket erre az igére, amelyről nemrégen külön szolgáltam is, hogy minden profécia nem pusztán időrendi sorrend, hanem kihez vezető kulcs. Ki az a hajnalcsillag, aki a szívben kell, hogy felkeljen. A proféciák, tehát Jézus Krisztus munkájához kell, hogy vezessenek, méghozzá az emberi szívben végzett munkájához, egy vele való azonosuláshoz kell, hogy vezessenek. Nem szabad tehát pusztán időrendi vitára, vagy történelmi vitára használni a proféciákat. A proféciák Krisztus munkája nélkül félkalú óriások, félrevisznek. A következő szakasz, amit idéznék János leveléből, kifejezetten egy jövendőlés, hogy ne higgyünk minden léleknek, sok hamis proféta jött ki a világba, lesznek, akik Krisztus nem vallják, testben megjelent Krisztusnak, és aki pedig ezt nem vallja, az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most a világban van már, mondja János. Csak csöndesen mondom nektek, ha a végidőben sokan lesznek, akik nem fognak elkészülni Krisztus munkájára. Akkor ők nyilvánvalóan azért nem készülhetnek el Isten népe közül, mert ezt, hogy Krisztus megjelent, méghozzá testben megjelent, hasonlóvá vált az ő atya fiaihoz, ha nem hiszik, akkor nem is követhetik az ő mesterüket. Ez egy olyan törvényszerűség, ami akkor is, mindjárt az első században már János Pál korában megjelent, a hitehagyás lelke már megjelent, ugyanúgy természetesen a mi végidőnkben is ez általános lesz. És a Jász 60 pedig arra, mint tájékozódási pont, tehát a Krisztus testé létel, ez egy olyan tájékozódási pont, ami az egész megtérés, megszentelődés, megigazulás tanításnak a sarokköv. Ez egy tájékozódási pont. Ez megkerülhetetlen, hogy aki ezt nem vallja, az kérem szépen egy más lélek után megy. Vagy kelj fel, világosíts, eresz ki világosságod, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt, és sötétség borítja a földet, éjszaka népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz. Testvérek, az advent nép óriási csapdája, hogy szereti idézni az ígéretnek a végét. De az ígéretnek a feltételét kevésbé. Vigyázzatok, mert az advent nép legnagyobb elcsépelt csapdája a misszió kifejezés és gyakorlat, de a misszió feltétele kevésbé. Most csodálkoznátok, ha én 5 liter üzemanyaggal indulnék el haza Kakasra, vagy gyalog mondjuk Mezitláv novemberben. Hát körülbelül ekkora dőrességet követünk el, hogyha elkezdjük azt mondani, hogy hirdessük a mi üzenetünket, de azt mondjuk, hogy a feltétel, hogy rajtad feltámad az Úr és dicsősége megláttatik, nem számít. Tehát Isten népének el kell nyernie azt a feltételt, azt az erőt, de vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanulni. Másik Biblia verses idézhetem ugyanezt a tanítást. El kell nyernie azt a képességet, hogy Isten hatalma kíséri a munkáját, és akkor természetesen a Földnek is, akit sötétség borít, kiáraszthatja azt a világosságot, amely neki feltámadt. Itt már rögtön közel is kerülünk a mi egyik tájékozódási pontunk problémájához, az advent nép és a hit által megigazulás kérdéséhez, mert enélkül Isten népe nem tudja kiragyogtatni ezt a világra sem. Márpedig a mi nagy válságunk, az alfa válságkora, pontos ennek a világosságnak az elvesztése vagy tagadásának a problémája, és ha végidején az omega válság idején Isten népe ezt ki akar járasztani, akkor ismételten szembesülnie kell ebben a megigazult tapasztalattal, megigazultság tapasztalattal, hogy a világról is ezt a békességet kiáraszthassa. Ez tehát egy nagyon világos tájékozódási pont. Itt megint csak nem pusztán időrendi sorrendről beszélünk, hogy Isten népe megújul először, és aztán egy nagy reformációt a világban megvalósíthat, egy evangelizációt megvalósíthat, egy evangéliumot a világnak hirdethet, hanem ennek a módjára is utalaz a jövendőlés, hogy az Isten dicsősége rajtad, vagy így is kiegészíthetem még a sok bibliavers alapján, hogy benned feltámadjon. A Máté 24-re utaltam már szóban, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak nagy jelekkel, ha lehet, elhitessék a választottakat is. Erre utaltunk a szombatiskolában, akik nem a mi csoportunkban voltatok. Nem pusztán az a kérdés, testvérek, tehát, hogy lesznek hamis proféták, mert ez tény, ez jövendőlés, ez egy figyelmeztetés, hanem lesz igény a hamis profétákra, lesz piacuk a hamis profétáknak, lesznek, akik követni akarnak olyan üzenetet, ami nekik kedvező. Miért is? Mert viszket a fülük. És rögtön a másik Biblia verset idézem is ehhez. Lesz idő, amikor az egész, tehát ez egy megint egy jövendőlés, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaink szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Én azt gondolom, hogy minél inkább ebben a furcsa modern korban előre haladunk, az egyik jelenség az, hogy az emberek szubjektumok, önállóak akarnak lenni, az utolsó világvégi helyen is önállóan akarják önmagukat megvalósítani és kibontakoztatni. Ez többek között azzal is jár, hogy válogatnak a nekik megfelelő üzenetcsomagok között. És üzenethirdetők között is. És értem szerint ebből az következik, hogy sokszor, ezt így hívja ugye a kommunikáció, hogy vélemény buborékokba bezárják magukat emberek, mert ők kiválasztják azokat, akiket hallgatnak. és persze a hamis tanítók is keresik azokat, akik őket követni fogják. Tehát ez a kereslet és a kínálat sajátossága a végidőben. Na most egy ilyen zűrzavarban az a nagy kérdésem, hogy hogy válhatunk mi olyan emberekké, akik az egészséges tudományt nem el nem szenvedhetik, hanem azt mondja Zsoltáros, ha igaz, fed engem, mint a fejemet kenné. Hogy a valóság jobban érdekel-e bennünket, mint a saját érzéseink? Vagy prekoncepciónk? Hát az igazi tudós logika pont arról szól, hogy ki mondja, hogy XY mennyi idő évig kísérletezik, és azt mondja a végén, hogy kérem szépen, ez a hipotézis rossz volt, újra kell kezdenem, mert megcáfolta ez, vagy az, vagy amaz a kísérlet. Ha ezt a gondolkozásmódot követjük, akkor túl tudunk lépni bármilyen tévedésünkön, bármilyen eddigi hibánkon, ha viszont nem, és ragaszkodunk ahhoz a prekoncepcióhoz, ami nekünk tetszik, vagy másokat követünk, gyűjtünk magunknak tanítókat, ez egy olyan tájékozódási pont, amelyel vészesen, hát elemet híres kifejezés, hogy végidőben kötegekben lesznek emberek kötözve. Félelmetes jövendőlés. Idézem itt a Máté 24-et, akkor beidéztem, hogy hű és bölcs szolga, az egyik végidő példázat, az első. Miért fontos ez a mozzanat? Hogy abban az időben, amikor a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja az uram a hazajövetelt, márpedig a szolgák ugye az atyuk fiain számvetéssel bírnak, tehát egyfajta felelősséggel bíró tanítók. Ha azt mondja, hogy halogatja az uram, ez nyilvánvalóan az adventvárás tekintetében erősen hézagos probléma. Az eszköz, amit használ a szolgatás, hogy verni kezdi, ez nyilvánvalóan nem a szeretet mesterének az eszköze, mert a jó pásztor elől megy és hívja a követőit, nem pedig utánuk és hajtja őket, végképp nem veri. A részegesekkel enni és inni kezdő szolgatás a végidőben, ugye a végidő példázatról van szó, a vázlat proféciába behelyezendő végidő kifejezésben az, hogy részegesek, az lefoglalt szakkifejezés, Babilonból lefoglalt szakkifejezés a végidőben. Ezek szerint hamissá váló tanítók az erőeszközével a halogatás üzenetét képviselik majd az elhívott nép között. Ezek azért tájékozódási pontok, tehát ez megkerülhetetlen. És hát ismertek a híres mondás, hogy az a állatka, mely ilyen színű, gágog, ilyen lába van, így néz ki, hát az kacsa, ugye? Tehát nevezzük nevén, hogy ami úgy néz ki, az az. Fel kell tudnunk ismerni gyümölcseiről, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz. És vigyázzatok, mert aki nem akarja felismerni, ott ne legyünk kényszeres megmentők, akkor azt kell mondjuk, hogy akkor egyetlen egy módja van annak, hogy igazat képviselte egy igaz tanító, hogy a gyümölcsei meg fogják mutatni az egyiknek a gyümölcsét, és a gyümölcsei meg fogják mutatni a másiknak a gyümölcsét. Ez tehát világos, megint csak egy végidőre jellemző, nagyon fontos tájékozódási pont. Ilyen bibliai versekből még jó néhányat lehetne sorolni, mert csak így bevezetésnek gondoltam a szakaszunk elejére. Egy idézetet is válogattam, amelyet Ellen White már jobban a válságban levő advent népnek ír, méghozzá Daniels elnökhöz 1903-ban, csak egyet ugrok előre, ő az, aki 901-től 22-ig elnök, a tizedik elnöke az adventista egyháznak már, ugye? És 21 évig, tehát egészen sokáig, ez az időszak már, amikor ez a kibontakozott ellenállás a 88-as üzenet nyomán sajnos erősen elterjed a világon, és ennek az elnöknek írja, tehát Égi Danielsnek ellenvált a következő sorokat. Újra és újra megmutatták nekem, hogy ne Isten népének nem szabad halott tényeknek tekintenie múltbeli tapasztalatait. Itt a tulajdon elhívott nép tapasztalatairól beszélünk, nem a világról. Nem szabad úgy kezelnünk az ezekről a tapasztalatokról szóló feljegyzéseket, mint a tavalyi évkönyvet. Emlékezetben kell tartanunk a feljegyzést, mert a történelem ismételni fogja önmagát. Az éjszaka titkainak sötétségét mennyi fénnyel kell megvilágítani. Ismertek a történészek híres mondását, hogy amely nemzet nem ismeri meg a maga történelmét, arra lesz ítélve, hogy megismételje azt. Az advent nép vonatkozásában miért kell foglalkoznunk ez az 1870-80-tól 1910-15-ig Ellen White haláláig terjedő időszakkal különös súllyal, mert ezt nevezzük ugye az alfa válság korának, és hogyha ezt az alfa válság korát nem értjük meg, hogy egy prófétával együtt Isten éppen milyen bukfenceket és hibákat, vagy ahogy Ellen White fogalmazott a hídes konferencia kapcsán, a legszívósabb, legmakacsabb és legkonokabb ellenállás, amelyet valaha átéltem. Ha ezt a korszakot nem értjük át, nem értjük meg és nem vizsgáljuk meg alaposan, akkor milyen válsággal szemben válunk kiszolgáltatottá? Hát az omega válsággal. Nem akarok vulgáris példákat hozni, de tudjátok, hogyha a pofont balról várjuk és jobbról érkezik, akkor meglepődünk rajta. Hogyha a válságnak számos eleme előttünk megtörtént, és az ismétlődik, és ez egy proféta, Rév Kalausz szól a híres hasonlat Ellen White munkásságáról, előre figyelmeztet, és ez vele együtt következik be, akkor miért lepődünk meg, hogyha ez ismétlődik másodszor? Tehát a tájékozódási pontunk nem más, mint többek között bizonyos korszakoknak a górcső, nagyító alávétele, abból bizonyos tanulságok megértése, a zsidókhoz írt levélben hogy olvasuk testvérek, minthogyha mi előttünk feszítetett volna meg. Ott voltak a megfeszítéskor? Nem. Tanulmányozták? Igen. Megértették a megfeszítés minden lényeges tézisét? Igen. És ennek következménye lett rájuk nézve. Ennyi pont után akkor lapozunk a második szempontunkhoz. Meglepődtök, az egyik tájékozódási pontunk az 1848-as szombat konferenciák eredménye, amely nem más, mint a történelmi advent hit vagy advent várás rendszerezése. Bármilyen hihetetlen testvérek, olyan korban élünk, amikor le kell szögezni ünnepélyesen, hogy az ég kék, a fű zöld és a víz nedves. Tudjátok ezt miért mondom? Mert olyan korban vagyunk, ahol a téveszmék, az áligasságok és a dezinformációk tömegesen terjednek. És amikor kórusban mondják emberek valaminek a tagadását, akkor ne felejtsétek el a híres Chicago iskola kísérletét, amikor beavattak 50 embert a kísérletbe, egyet nem, és 50 ember állította a kis pálcikáról, hogy hosszú, és egy nem tudta, és a vizsgálat tárgya az volt, hogy ezt megismételték, nem tudom hányszor, szignifikánsan, nem tudom, 100-szor, 200-szor, 500-szor, és a vizsgált, be nem avatott személyek közül nagyon sokan mit mondtak, fejezzétek be a sztorit, hogy mivel azt mondják 50-en mellettem, hogy ez a hosszú, akkor biztos úgy van. Tehát vegyük komolyan ezt a szempontot, hogy amikor hipnotikus erővel, kórusban szugerálva egy tézist tömegesen tagadnak, mondhatok ilyet is, hogy nincs infláció, nincs infláció. Tudnám aktualizálni, de ezt most nem teszem meg. Attól tudjunk mi tájékozódni és szétnézni körülöttünk. Na melyek ezek a tájékozódási pontok? Először a történelmi szempontokból néhány szempont. Tehát az 1844-es nagy csalódás után, amikor néhány száz adventváró testvérünk marad, sok millió szétszóródik, nincs egységes hit a testvérek között, a néhány száz megmaradt adventváró testvér között sem, pedig volt profétikus meggyőződésük, de nem volt egységes hitük. Az első úgynevezett szombat konferencia 48 áprilisában jön létre Connecticutben. Körülbelül 50-en voltak jelen, azért ne gondoljunk nagy dolgokra, egyszerű dolgokból indulnak el a mustármagok, a híres példázat szerint. És hosszú órákat töltenek együtt, és azt mondja a Schwarz advent történelem, hogy a második konferencia jellemzője ez volt, hogy még kevesebben jöttek el, viszont a vélemények nagyobb megosztottságba torkoltak, és úgy tűnt, hogy minden résztvevő eltökélten ragaszkodik valamilyen kedvenc magyarázatához. Csak mondom nektek, a történelmi adventizmus úgy indult el, hogy testvérek összejöttek, akik vasárnapot ünnepeltek, szent lélektagadók voltak, szent háromság tagadók voltak, én nem tudom még mi minden, tehát nagyon sokféle felfogás volt, de tudták, hogy ez így egyszerre mind nem lehet igaz. És utána, amikor így mennek haza, még ezek után tartanak 6 konferenciát, olyan áldozatok árán, hogy Ellen White férje, James White 5 héten át szénát kaszál, hogy pénzt gyűjtsön, és összejöjjön testvére, hogy megvitassák, hogy mit hisznek. Mert tudták, hogy egymásnak ellentmondó dolgok egyszerre egy időben nem lehetnek igazak. Ti ebben hisztek, testvérek? Mert ha hiszünk, akkor egyetlen egy megoldás van, keressük, hogy mi a valóság, és a valóságot jobban szeretjük, mint a mi prekoncepciónkat. Ez a mi történelmi adventvárásunknak az alapja. És ebből születik meg, ebből a közös kutatásból utána, a 6 konferencia után az 5 adventista alaptézis, amit miért kell, mint küszöböt ma tanítanunk, miért kell hangsúlyoznunk és megismételnünk, mert a mai
nem létező szocializmus, a létező adventizmus nagy része már nem hiszi ezeket a téziseket. És el kell döntsük, hogy ez nekünk valós tájékozódási pont, vagy nem valós. Ez egy tájékozódási pont ma is. És pedig Krisztus személyesen és láthatóan jön el, csak mondjuk ki, hogy ezt a fél világban nem hiszi. Eljövetelen megelőzi a millenniumot. Csak mondom nektek, a félvilág a millenniumot mire várja? Krisztus adventje előtre, a földre, és majd Krisztus utána szerencsésen el is jön ebbe a sikeres ezer esztendőbe. Vigyázat, ez a sorrend kötött. Mi Krisztus adventjét a millennium előtre válunk, mi premillenisták vagyunk. Ha ezt összetévesztjük, akkor mindegy, hogy igazi katolikusok vagyunk, vagy igazi Jehova tanúi, vagy soroltok még néhány ilyen posztmillenista tanítást, hogy a földre várják Krisztus ezer évét, akkor meg lesz az a teológia, ami át fogja hidalni a különbségeket, és integrálódni fog ebbe a sikeres földi ezeresztendős vágyakozásba az így gondolkozó akár adventista is. Ez egy kötött sorrend. Jézus ma a Szentek Szentjében szolgál a mennyben, mint népének közbenjárója. Vagyis nem fejeződött be az advent nép megváltása a kereszten, hanem folytatódik a vizsgálati ítélettel, és a földön levő Isten népének önként kell változni a felismerés alapon, mert követi a mesterét a Szentek Szentjébe. Ezt ma már nem minden adventista hiszi. Ha akartok erre példákat, nagyon sok, nagyon jelentős tanító ezt szemrebben és arcpirulás nélkül tanítja. Hisszük mi ezt még? A harmadik Isten törvénye örök, és ez tulajdonképpen ennek a része ez a szombat is, a teremtés emlékünnepe. A negyedik, a hármas angyali üzenet, amely azt jövendőli, hogy az egész földön kell majd hangos szóval hirdetni egy elfelejtett üzenetnek. Nem a föld emelkezik föl Krisztushoz, hanem sötétség borítja a földet majd és éjszaka a népeket. Ez nem egy humanista, optimista világkép a föld állapotáról. Az ember halandó, a halhatatlanságot csak Krisztus által nyerhetjük el. Testvérek, szaporodik az ezotéria, észrevettétek? Igen. Egyre több lélekhalhatatlanság, egyre több halott idézés. Temettek valakit ezelőtt 2 hónappal, 3 hónap felhív a család, hogy már megjelent a halott a barátoknak, a rokonoknak, és a kislánynak már mondják is, hogy mit üzen neki az apuka a túlvilágról. És természetesen pont a kötődő lánynak, nem aki önállóbb, hanem aki kötődőbb volt. Tudjuk azt, hogy a végidőben a saját empirikus tapasztalatunknak sem szabad hinni, amikor hamis Krisztusok, hamis proféták jönnek, és a jelek és csodák. Ez tehát egy világos tájékozódási pont, hogy a halál alvás, Luther szavai szerint pont olyan frissen és kipihenten fogunk ébredni a feltámadáskor, mint egy jó alvás után, mondta Luther a maga félreérthetetlen szókimondásával. Ezek a pontok tehát, ami történelmi adventizmus tájékozódási pontjai. Harmadik pont. A Krisztus testélételének és a végidő sorrendjének a kérdése. Ez szervesen kötődik az előző ponthoz. Ez egy tájékozódási pont. Ezt a pontot én egyébként egy testvérünktől tanultam, majd mindjárt fogom nektek idézni a szakasz pontosan. A szótárból gyors ide tettem, legegyszerűbben csak a Wikipédiából, ne ijedjünk meg a szavaktól, mi a krisztológia, a keresztény teológia azon ága, amely elsősorban Krisztus természetével és személyével foglalkozik, a bibliai evangéliumok és az Új Szövetség alapján. Célja, hogy Jézus életének és tanításának tanulmányzásával jobban érthetővé váljon Jézus személye és a megváltásban betöltött szerepe. Testvérek, nekünk fontos a krisztológia? Krisztus nem azt mondta, hogy kövess engem? Nem azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet? Hát ahhoz képest a végidőben akkor az egyik bevezető sarokpontunk hogy szólt, hogy aki nem vallja Krisztus testben megjelent mesiásnak, az antikrisztus lelke. Hát hogyha Krisztus nem követhető, ha az ő természete nem olyan volt, hogy, és ugye tudjátok, hogy ma tömegesen az advent népben is már azt hiszik, hogy Krisztus bűneset előtti természetében él a Földön, Ádám bűneset előtti természetében él a Földön, és tulajdonképpen ennek ilyen és ilyen következmény vannak. Különbséget tudunk tenni az űrzavarok között? Az áltermékek és a dezinformáció világában az álkrisztusok között is különbséget kell tudjunk tenni. És mi az eszkatológia? A vallási rendszerekben az emberek és a világ végső sorsának doktrinája. Mit mondtunk az előbb a millenniumról? Ez tipikusan idevág. Tudjátok, hogy az egész, hogy egy aktuális mai példát mondjak, az amerikai szabad kereszténység miért támogatja valami rendkívüli módon Izrael népét? Mert Izrael állam megtérésében hisz. A templomot szeretné újból felépíteni Jeruzsálemben. Ezért helyezik át politikai okokból Tel Avivból Jeruzsálembe a nagykövetséget. Tudjuk azt, hogy a félvilág egy ilyen kérdésben van vallási alapon, vallási várakozás alapon meggyökerezve, és ez természetesen összefügg a végső sorsa, végső eseményekkel és eszkatológiával is, mert hát a Biblia szerint honnan is van a mi templomunk, honnan száll le? Honnan jön az új Jeruzsálem? És mi kell történni a Földdel ahhoz, hogy az új Jeruzsálemnek aztán igazi helye legyen? Vigyázat, a világ körülöttünk, Magyarországon a szabad keresztény mozgalmak, nem akarok itt egyházakat név szerint mondani, de bőven tudnék mondani, csak ennyit a szabad keresztény mozgalmak, a karizmatikus mozgalmak, mind-mind egytől eddig ezt a fajta eszkatológiát, ezt a fajta Izrael népe újra megtér, újra a zsidóságnak a messianisztikus szerepe felértékelődik, dolgozzunk Jeruzsálem békéért, imádkozzunk Jeruzsálem békéért. Ez a folyamat, ez egyre inkább kibontakozik, csak itt nekünk Európában azért furcsa, vagy nem annyira ismerős, mert Európa a pogromok Európája volt a középkorban, a zsidó üldözés Európája volt a középkorban, nem a filoszemita, nem a zsidó szerető felfogás volt, és ezért ez meglepetés nekünk. És akkor ezek után Herbert Douglas és Jean Zürcher testvérünket szeretném a figyelmetekbe ajánlani, és két könyvet. Gyülekezeteknek én mostában ilyen feladatokat, tanulmányokat, házi bibliaköröket, otthon tegyétek ki az éjjeli szekrényre, tanulmányokat javaslok. Miért vegyétek elő Herbert Douglas testvért? Egyébként a régi generálkonferenciai kommentárunk egyik szerkesztője, és a könyv, amit halál előtt befejezett, majdnem egy testamentum, az útelágazás, amelyben világossá tette, hogy elindult az advent névben is egy igazodás efelé az evangelikel Amerika, egy protestáns politikai Amerika felé, hogy nem mondjanak bennünket kultuszoknak. Ezt nevezi ő útelágazásnak. 1957-hez kötődik ez a híres időpont egyébként Amerikában. Ha ezt a folyamatot nem ismerjük, testvérek, akkor meglepődünk, hogy az ebből a teológiából merítő, tehát a testvérünk által lelepezett hamis tanításból merítő teológusok megérkeznek Magyarországra hivatos adventista titulussal, felhatalmazott lelkészi jogosítványokkal, de természetesen más evangéliumot hirdetnek. Ismertek a mesét? El kell fordítani a táblát, hogy nem arra van kakast, hanem arra nyugat fele. Ismertek a mesét? És el fogunk tévedni. Ismerik az útelágazást, testvérek? Ismerik azt, hogy merre vannak az égtájak, hogy merre kell menjünk? Tehát vigyázat! Az advent népben magában is nagyon súlyosan megosztó kérdések vannak, amelyet ez a testvérünk nem lehet mondani, hogy egy külsős valaki, hanem az eseményben egy résztvevő testvére, nagyon fontos könyvben a kezünkbe adott, kötelező megismerni. Jean Zürcher testvér munkássága a Testvérünk élet című kötete pedig azért fontos, mert egy neves francia teológus testvér, aki a francia adventista teológián tanított, ennek a krisztológiai, testvériteli kérdésnek a lényegét foglalja össze, az advent történelembe ágyazva, ez nekünk itt ma egy kis hivatalos közösségen kívüli keraknak miért is fontos? Mert ezt nem mi találtuk föl. Ez nem a kerak találmánya, ez a testélétel kérdés, ez egy olyan tájékozódási pont, amely mindig is a történelmi advent hit része volt. És amikor bárkit is megvádolnak valami speciális szakadársága, vagy nem tudom mivel, akkor legyetek felkészülve erre, nem vitatkozunk és nem sértődünk, hanem teljes nyugalommal mondjuk, hogy nem én vagyok Izrael megrontója. Ezt mondta Illés. Van válasz erre, és vannak mai olyan testvéreink, akik éppen már meghaltak, de kortársak, akik ezt tényekkel, tanítással, idézetekkel, az elődjeink tanításával összefoglalva ezt összegezték. A 15-ös vitáink korábban az egyházban Pranz Zoltán testvérünk mondta a híres bibliaverset, én azután ezt nagyon sokszor szoktam idézni, amire eljutottunk, abban egyértelműen legyünk. Tehát testvérek, van az az 5 adventista alaptételünk, ami 48-ban kifor, akkor leválik magyar az advent népről az, aki Szent Háromság tagadó, aki Szent Lélek tagadó, leválik, aki vasárnap ünneplő, leválik, és egy csomó evangélikel kis irányzatot sorolhatok, mert az mind máshova megy. tudjátok, több száz kilométer alatt egy szögperc eltérés több száz kilométer alatt hova fog vezetni?
Teljesen
más irányba. Vigyázat, a végidőben ezek a különbségek meg sokszorozódnak, és exponenciálisan szaporodnak. Ezt a két könyvet tehát helyi alkalmakkal, személyes tanulmányzásra javaslom nektek. Azt mondja a Douglas testvér, tehát a Herbert Douglas-től idézem, nem lehet külön választani, vagy átdolgozni a krisztológiát úgy, hogy az ne legyen hatással az eszkatológiára. Ezt a mondatot jegyezzétek meg. Nem egy tudományoskodó mondat, egy nagyon fontos tömör tételmondat. Meg lefordítom. Megváltozik a Krisztusról vallott hitünk? Nem olyan ember volt, mint mi, nem is ítél a mennyben, kész van a megváltás a kereszten. Mi fog ebből adódóan megváltozni? Az egész megváltási tervnek a folyamata. Mitől rendkívül az advent várás? Mert Krisztusról azt tanítja, hogy teremtő volt, ember lett, bárány lett, helyettes áldozat lett, pap lett, főpap lett, közben járó, bíró lett, és végül visszatér hatalommal és dicsőséggel, és ez egy kötött eszkatológia, testvérek, ez egy kötött megváltásbeli sorrend. Nem jól tanítjuk az egyiket? Vegyél az egyet az egész tanításból, akkor az egész megrontásában, tehát nem lehet egyik a más, hogy mondta Jézus, mert az írás fel nem bontható. Tehát ez a kérdés, én ezt azóta mondogatom nagyon sokfele, Herbert Douglas testvének puraiban is nagyon hálás vagyok, nem lehet külön választani, vagy átdolgozni a krisztológiát úgy, hogy az ne legyen hatása az eszkatológiára. Legyen fületek a téveszmékre. Befejeződött a kereszten? Akkor kérdezzük föl a kérdést, akkor Jézus mit csinál most a Szentek Szentjében, ha befejeződött a megváltás? Vegyünk módszertanilag Jézustól példát. Rendben van, megmondom a kérdésetekre a választ, ha ti is megmondjátok, hogy János keresztsége kitől volt, Istentől vagy emberektől? Azt mondták a talmudisták, ha azt mondjuk, hogy Istentől volt, akkor miért nem hiszel benne? Ha azt mondjuk, hogy emberektől, akkor megver a sokaság. Nem tudjuk. Jézus erről leleplezi a szempontot. Rendben van, én sem mondom meg. Tehát kerüljétek ki okosan a hamis tanítókat, vagy a tagadókat, vagy akik ellen... Azt mondja a Szentírás, hogy hasadást hoznak létre a tudomány körül. Az ilyet ne is köszöntsétek. Tehát nagyon igenis meg kell vizsgálnunk, hogy honnan, miből tanulunk, amire eljutottunk, abban egyértelműen legyünk. Ez fel nem bontható. Haladok tovább, négyes pont. Miért van szükség, mint tájékozódási pontra, a hitáltali megigazulásra és 88-al való foglalkozásra? Felmentek a kerak weboldalakra a mostanában sok ilyen konferencia alkalmat, vagy továbbképzést tartunk 88 kérdéseivel kapcsolatban. Miért egy tájékozódási pontunk ez a mi advent történelmünk szempontjából? Hova jutott el az elhívott nép 44-től, tehát a nagy csalódástól, 1888-ig? Mit jelent a laudíci állapot? Én csak kérdéseket teszek föl. Mikortól beszél Ellen White a saját népe vonatkozásában laudíciai tünetekről? Ez kimutatható dokumentum, én magam is szeretnék majd egyszer valamikor egy kis sorozatot tartani erről. A 60-as évek legvégén és a 70-es években már tendenciózusan ezt a laudíciai tünetet tagságra és vezetőségre, szervezetre egyaránt alkalmazza. Milyen tünetek voltak ezek? Vannak egyéni részei, vannak szervezeti tünetei. Felhívom figyelmeteket egy nagyon fontos dolgozatra, ha ír valaki nekem, el tudom küldeni, de a neten is megtaláljátok. Gerard Darmstadt testvér az Andrews Egyetem egyház történész professzora volt, már nyugdíjas. Megint nem lehet mondani, hogy kerakos találmány az illető. Nem. És a híres tézise, feladták az adventisták a gyülekezet vezetés biblikus modelljét. Tudnék, a fogyasztói adventizmus kialakulása összefügg azzal, hogy kialakult, kérem szépen, az a fajta felfogásmód, hogy uralkodtak rajta a tanítók. Amíg bérealbeli volt egy adventizmus, nem is volt annyi lelkész, hogy minden gyülekezetnek lelkésze legyen, majd egy fogyasztó típusúvá vált, egyrészt uralkodtak rajta, más szempontból a szervezet is kézi vezérlésűvé vált. És vette a bátorságot a testvérünk is, ezt a változást leírt a dokumentumról dokumentumra. Elképesztő dolgozat, kötelező megismerni, hiszen ezt mi is 75-ben csak a kommunizmusban protestáltunk, az ökumenizmussal protestáltunk, a kerak is fokozatosan ismerte föl ezeket a téziseket évtizedről évtizedre, ezt nem ismertük 30 éve, 40 éve, 20 éve, ezeket nem ismertük. miért bontakozott ki ellenállás a megújulás üzenetével szemben? Ugye a legelképesztőbb üzenet, hogy Ellen White kíséri a két hírnöknek az útját, aktuális jelenvaló igazságként mutatja be, és egy kibontakozó ellenállás, makacs, konok, szívós ellenállás bontakozik ki vele szemben. Hogy? Miért bontakozhat ez ki? Az igazi naív, az igazi, hogy így mondjam, általános adventista megközelítés ma a világban az, hogy ide kell fusson a világból, a mi egyházunkban minden nép. Ezt mondják még a válságot nem értő, vagy abban nem igazán szóbáló testvéreink. Ez óriási naivitás. Az is tévtanítás, hogy elesett az Isten egyháza, mert az a babilonzás lenne, az egy megint egy tévtanítás lenne. Ezt egyébként a reformadventisták követték el sok évtizeddel ezelőtt már. Tehát miért bontakozott ki az ellenállás és megújulás az üzenettel szemben? Ezt miért kell megértenünk? Mert ha nem értjük meg az alfa válság korában az ellenkezést, hogy mi volt az ellenkezés tárgya, akkor hogy vennénk észre az omega korszakban, amikor a profita már halott, a még nagyobb válságban ezt az ellenkezést? Közben mi történik az amerikai társadalomban? Néhány hete tartottunk Bugacon egy dél-kelet-magyarországi körzeti alkalmat, és itt ezen az alkalmon az egyik testvérünk tartott egy nagy előadást arról, hogy Amerikában, akkor, amikor ez a 88-as üzenet hangzik Isten népén belül, akkor bontakozik ki egy evangelikel, tehát evangéliumi keresztény hátterű megújulási mozgalom, amely Amerikából törvényi alapon akar csinálni keresztény államiságot, amelyben az Isten tiszteleti rendszer is a megújulás érdekében ajánlott és szabályozott. Tudtuk ezt? Ami lehetett volna. És ez 88. Ekkor bontakozik ki a híres Blair szenátor vita és a Jones közötti vita az amerikai szenátusban. Tudtuk ezt? Ez tehát egy majdnem megvalósult esemény, ami visszarendeződik, ami halasztódik, és ami a végidején megint ismétlődni fog. Ezzel kapcsolatban ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a kötetet, a Rand Duffield testvérünk a késő első visszatérése című kötetét, amivel mi is munkatársi szinten akarunk még foglalkozni, de mindenki ki maga olvassa végig, hiszen ha megismerjük ezt az eseménysort 88-ban, 70-es, 80-as, 90-es években, akkor nem fogunk meglepődni a makacs ellenállás kapcsán azokon a tüzeken, amelyre azt mondta Batlekléki tűzoltóparancsnok, van valami természet fölötti az adventista tüzek körül? Mondta az amerikai tűzoltóparancsnok az adventista tüzekről, Isten népe pedig dicsőségesen folytatja az útját. Már csak a világon el kell hívni az evangéliumot, és Krisztus jöhet vissza. Nem tudom, értjük a skizofrén kettőséget? Hogy a világfiai már kiáltanak, valami természet fölöttit látnak az ügyben, még az ő népe ebből nem vesz észre semmit. Nem vettek észre semmit. Emlékezünk erre a kifejezésre? Nem vettek észre semmit. 5. pont. Az advent várás előképei, kettős profécia és párhuzamai. Én mostanában ebben nagyon beleástam magam, a YouTube-on találtok is olyan igehirdetést, amit felvettek a testvérek és közzé is tettük. A logika, a kérdés, ami miatt én ezzel foglalkozok, az, hogy vannak olyan proféciák, messiási proféciák, ugye Zsuzsának ismertek a kétkötetes messiási proféciák című dolgozatát. A sok messiási profécia között van egy külön csomag, amely kettős profécia, amely úgy vonatkozik a messiás első adventjére, mint a messiás második adventjére. És ez alapján, ha ezeket a kis kettős proféciákat alaposabban megfigyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy különböző hasonlóságok vannak a kettős proféciákban, és ezekre a hasonlóságokra miért is kell odafigyeljünk? Ugye itt a híres jövendőlés, hogy igen biztos a profétai beszéd, és jól tesszük, ha figyelmezünk rá, miért kell a kettős proféciák hasonlóságaira figyelnünk? Milyen párhuzamokra kell figyelnünk? Ki az, aki ugyanúgy eljön az első és a második adventkor? A legnagyobb párhuzam, a főszereplő, az kicsoda? Hát maga Jézus, természetesen. Az elhívott népnek az első és a második advent nép előtt ugyanúgy mire van szüksége? Hát hogy szól Ésaiás 40? Egy szó kiállt, készítsétek az Úrnak útját a pusztában. Legközelebb, Georgina, ha erről lesz, akkor a Handel messiás oratóriumának elzenélheted a híres tételét. Tudjátok, Handel értette ezt a szempontot. Az első tétel az oratóriumnak a proféciákról szól, a második tétel a beteljesedés az evangéliumokról, és a harmadik tétel pedig a jövendülésekről, amikor majd másodszor eljön. Voltak zeneszerzők, akik értették ezt a párhuzamot. Az elhívott népnek útkészítő kell, tehát az első advent előtt is, ki volt ez?
János.
János. Hát akkor mire következtethetünk, hogy a második előtt is erre van szükség? Akkor a második advent előtti népnek is talmudja lesz. A második advent előtti népnek is úgy kell elkészülni, hogy János készítette az első népet. Tehát jönnek a párhuzamos kérdéseink. Az üzenet tárgya is ugyanaz ezek szerint, megbánást és megújuló hitet eredményez az üzenet, ha Isten népe elfogadja. Ellenőrzés, mit olvasunk a Laodicea levélben? Légy buzgóságos, és térd meg. Van párhuzamos üzenet a Laodicea levél és Keresztelő János üzenete között? Teljes mértékig. Hát akkor miért kell nagyon foglalkoznunk az első korral? Orvosok, miért jártok patológiára, korbonztanra? Hát, hogyha a halotton megtanuljuk a betegséget, akkor mire lesz esélyünk? Hogy még az élőknek idejében, alkalmas idejében való tanítást és segítséget adjunk. Isten népe egy része elfogadja Mester üzenetét, másik része ellenkezik az üzenettel. Minek az üzenet, minek a neve ez, testvérek? Egyesek magasra tűzik a célt, mások ellenállnak, elidézi elő Isten népe között a rostálás. Honnan idéztem, Pista bácsi? Legősibb idézetünk. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből. Van párhuzam a kettő között? Tehát vigyázat, ha az első advent elhívott népének a válságát nem értjük eléggé, mert kettős proféciák sora foglalkozik a párhuzammal, akkor meglepődünk a második advent népének a krízisével, és azzal, ami közben velünk történik. Itt a linkem, amikor erről beszéltem, és egy nagyobb előadásban ezeket a párhuzamos proféciákat végigvehetitek és tanulmányozhatjátok. Befejezés. A megújulás és reformáció sorrendjének, így is fogalmazok, kötött sorrendjének a kérdése. Itt idézek egy kettős proféciát, ezt ugye kimondja el az Ag Zakariás, az apuka, amikor a megnémulása után megjön a hangja, a fiának a névadójakor, és ekkor mi hangzik el az Ag Zakariás szájából? Egy profécia az ifjú Jánosnak az életpályájára. Ez egy messiási profécia, az útkészítőről szóló messiási profécia. Megoldódik a nyelve, beteljesedik szemlélekkel, és a következőket mondja. Te pedig kisgyermek a magasságos Isten profétának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed. Kiről szól a profécia? Keresztelő Jánosról. Kinek az előképe az első adventet előkészítő Keresztelő János? Mert ez kettős profécia. Annak az advent népnek, akinek kire kell készülnie, így, és még pontosabban annak az advent, először advent népnek szóló üzenetnek az előképe, amely az advent népet kell ébreszt a saját messiása fogadására, mert Keresztelő Jánosnak hova kellett készíteni a saját népét? A tulajdon messiása fogadására. Jézus élete, mielőtt tovább mennénk, mert ez a párhuzam nem az én kitalálásom, Jézus élete 74-es oldal, azzal, hogy Krisztus első adventét készítette elő János, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. Ezt Ellen White is hitte, ezt a párhuzamot. Tehát ő is kettős proficiaként értelmezte Keresztelő János szolgálatát. Ha tehát a János édesapja jövendülése úgy szól, hogy a kisgyermek az Úr előtt járva Isten profétai népe, profétája, az ő utait megkészítse, akkor most figyeljünk, hogy mi az ő üzenetének a tárgya, ez egy kettős profécia. Az üdvösség ismertére megtanítsa az ő népét a bűnök bocsánatába. Testvérek, egy testvérünk kérdezte Tolna megyében tőlem, hogy én röviden beszéljek most már a hitáltali megigazulásról. Hát én azóta ezeket a bomókat, ezeket a mondatokat gyűjtöm. Az egyik ilyen legrövidebb mondat egy messiási proféciában, hogy mi a hitáltali megigazulás. Ez így szól, az üdvösség ismertére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatába. Tehát először Isten népe között kell felvilágosodjon valami, az ő népének kell elmagyarázni az ABC-t. Azért meglepődnétek, ha előadásomat úgy kezdtem volna, hogy 82-es betű méretben ABC-t tanítok nektek, ugye? Már azért az énél kicsit nehezen viselnétek, hogy most mit akarok ebből kihozni. Miért kell végigvegyük azt, hogy mik a tájékozódási pontjaink? Amikor mindenki kétségbe vonja azt, hogy az ég kék, a fűzöld és a víz nedves, akkor még tudjuk, hogy mi advent népünk tájékozódási pontja.
Hisszük ezt a megalázó dolgot, hogy az ő népét az üdvösség ismeretére kell megtanítania?
Vagyis, hogy összekuszálódik az alaptanítás a saját nép között? Az advent nép mai nagy csontja mindig az, hogy misszió. Én mindig azt mondom, a nulladik feladat nem a misszió, hanem a nulladik szempont, hogy vonzóvá váló és értelmes képviseletre képes emberekké váljunk, akik tudnak adaptálni az üzenetet a kortársaknak. Akik el tudnak jelenvaló igazságként mondani valamit.
Ehhez azonban az üdvösség ismeretére van szükség, az ő népe között,
ez a megalázó valóság, itt a párton az első és a második advent között,
és a szűkített mondat így szól,
a bűnök bocsánatában. Miről szólt a keresztény János üzenet annak idején, testvérek? Téletek meg, mert elküzdött az Istennek országa. És sok zsid, aki gyerekkorában körülmetéltek, miért ment ki bemerítkezni a Jordánba, mert mire döbbent rá? Hogy körülmetélték, de ő nem az Ábrahám hitéből való. Én azt gondolom, Isten népe körében újra keresztségek lesznek, akik valóságosan ebből a kérdéssel szembe fognak nézni. Én beszélgetek is mostanában egy testvérünkkel, akik így mondta ki két hete, hogy én régen megkeresztelkedtem, de én egyáltalán nem tértem meg idáig. És bánja azt, amit tett.
A bűnök bocsánatá
nem ról tanítanak, nem a bűnök bocsánatnak a dogmatikájáról tanítanak, hanem a bűnök bocsánatának a tapasztalatában részesülnek. Tudjátok, miért fontos a 6-os és az 5-ös pontunk ebben a pillanatkép proféciában? Mert azt olvassátok a 88-as konferenciák után, hogy volt néhány először ellenkező vezető, aki fölállt 89-90-ben, és el akarta mondani, hogy mit bánt meg, és nem tudta a sírás miatt. Csak azt mondta, hogy hálás vagyok Istennek életem legfontosabb tapasztalatáért, és bocsássatok meg, és leült sírva. Nem tudta elmondani, amit bán, de mindenki tudta, hogy két évig mit csinált.
Vigyázat, a bűnök bocsánatában
tapasztalat nem más, mint a hitáltal megigazulás tapasztalata. Megbocsájtottak neked a te bűnét. Emlékeztek Jézus egyik gyógyítására? Hogy mondhatja ez, hogy megbocsájtottak az ő bűnei? Hát csak Jézus mondhatja, és mi a következmény, amikor valakiről lekerült a bűnének a terhe? Mi a következmény az 51. Zsoltár őszinte bűnbánatának? A felszabadult Zsoltáros. A felszabadult Pál apostol, aki nem szégyelli, hogy régen üldözte az Anya Szentegyházat, és világossá válik, hogy a megbánt bűneiről tud beszélni anélkül, hogy azt eltakarná. Emlékeztek a Zsoltárban? Amíg elfedeztem, elavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Testvérek, a bűnbánat tapasztalatának a hiánya volt az első advent, és a második advent nép közötti legfontosabb probléma, vagy párhuzam. Ez szerintem az egyik legfontosabb rövid összefoglalása a hitáltali megigazolásnak, ez a mondat. De van egy még rövidebb is, Pál apostoltól tanultam meg. Ő a mi békességünk. Ezt Pál apostol mondja az egész megváltásról. Ő a mi békességünk.
Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek,
mielőtt a világra gondolnánk, folytassuk,
hogy igazgassa mi lábainkat
a békesség útjára.
Látjátok?
Ő a mi békességünk. Igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Hogy szól a római levélnek a híres felsorolása, amikor Pál apostol azt mondja, imént te zsidónak neveztet el, a törvényre támaszkodsz és dizekszel, és azt hiszed magadról, hogy kiskorúak mestere és tanítója vagy, sorolja, bírván az ismeret és az igazság, egy szó, formáját.
Testvérek, ez a mi igazi kérdésünk az advent népnek az első és a második advent előtt,
hogy hogy kell az Istennel való békesség útjára találnunk. És mielőtt erről neki fognánk prédikálni, az én javaslatom az, hogy vegyük elő, mit tanítottak 88-ban a testvérek erről, mi váltott elő ellenkezést, kik voltak az igazi megtérők, milyen gyümölcsöt teremtek, mert vigyázzatok, tudjátok, a végidőben nem csak tagadók fognak támadni, hanem pietizmus is fog létrejönni. Hamis kegyességi mozgalmak indulnak el. Azt mondta egyszer valaki, nevet nem idéznék, legalább 2 óra hosszát kell imádkozni. Holnap már 3-at. Vigyázat, a kegyességi mozgalmak azok egyre több lelkesedést fognak, átélést, hamis érzéseket fognak ápolni. Nagy küzdelem című könyvünk külön fejezete szól erre, az újkori ébredések című fejezet, mit jövendől? Mielőtt Isten igazi ébredést hozna népe körében, Sátán ezt le akarja járatni, egy hamis ébredés, amely megelőzi az igazit, amely az új és a meglepő iránti vágyat fogja ébreszteni, és a higgadt és mély gondolkozást kiváltó üzenet nem fog visszhangra találni. Testvérek, védettek vagytok a hamis érzelmi kilengésekkel kapcsolatban? Védettek vagytok a pietizmus a közösségi kollektív élmények feelingjével kapcsolatban? Sok példát sorolhatok, adventistát és nem adventistát. Egy barátom direkt elment egy pápai nagygyűlésre, hogy közelről nézze meg ezt az alkalmat. Tudjátok, amikor 30-40-50 ezer ember elragadtatottság érzést tapasztal, annak van egy kollektív pszichózis hatása? Vigyázat! Péter apostol azt mondta, ha mindenki is megtagad, én nem. Ez már egy foglalt pozíció. Ezt ne kövessük. A megújult megbánás, a megújult gondolkozásmód, a buzgalom, a megújult gondolkozás nélkül nincs reformálódás. Ez egy kötött sorrend. Ne változzunk addig, amíg meg nem győződtünk arról, hogy valamit elrontottunk. Ha sajnálunk valamit, akkor meg ne sajnáljuk azt kimondani, hogy rossz volt. A megbánás felismerésen kell alapuljon. Ellen White idézetek következnek abból a kötetből, amit Rakacki Dániel testvérünk fordított le, a Hit és cselekedetek című gyűjtemény, amit a White Estate, a White intézet adott ki évtizedekkel ezelőtt, de magyarul még nem volt meg. Ebből néhány idézet. Nincs üdvösség megtérés nélkül, nincs üdvösség bűnbánat nélkül. Nem keresztül János mondatok? Mihelyt a bűnös a törvény felé fordul, bűne egyértelművé válik számára, tudatára ébred és elítéltetik. Egyetlen vigaszt és reményt a Golgota keresztjének láttán talán.
Ezek 88-as idézetek.
Mindent szállik. Itt van már is az alján, megjelenik a Revealed Heraldban 1890-ben. Isten szívünk teljes átadását kéri, hogy megigazíthasson. Ahhoz, hogy az ember igaz maradjon, állandó engedelmességre van szükség, cselekvő, élő hit által, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket.
Felhívom figyelmeteket a másik ilyen rövid bomóra, hogy a hit által megigazulás nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit. Ez is egy ilyen rövid mondat. A hit által megigazulás nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit.
Jakab így ír Ábrahámról, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit? Látjátok tehát, hogy cselekedetekből is igazul meg az ember, és nem
csupán hitből. Vigyázat, az olcsó kegyelem már nem hiszi Jakab levelét. Ezt már nem tanítják ezek a dicső szónokok.
Ne várjunk el, mert emberi motiváció kevés a változáshoz.
Testvérek, vizsgáljátok meg magatokat. Elvárható lenne már, hogy valaki megváltozzon. Tipikus gyülekezeten belül szólam. Írtsátok ki a szótárotokból. A ti nyomás gyakorlásodok nem fogja pótolni a másik embernél a belátást, a megbánást, a sajnálkozást a fölött, amit. Ne várjatok el, ez egy tévedés. Ne hitvitázzunk, ne hitvédelmet folytassunk, ne bizonyítsuk be, hogy valaki téved, ettől nem fog az igazság szeretetére ébredni. A bebizonyítás nem azt jelenti, hogy szeretem is azt, amit hallok.
Idézet. Nem tártuk az emberek elé Krisztus igazságát, és az ő nagyszerű megváltási tervének teljes erejét. Kihagytuk Krisztus és az ő páratlan szeretetét, elméleteket és érveléseket hoztunk be, érvelő fejtegetéseket prédikáltunk.
Mit gondoltak, ezt mikor mondta Ellen White? 1890-ben. Itt tart már Isten népe, hogy a tanait védelmező, bebizonyítja, hogy a katolikusok tévedek. Testvérek, egy önvizsgálat. Ha a szombatiskolában azon fogjátok magatokat kapni, hogy bebizonyítjátok, hogy a környező egyházak miben tévednek, akkor tartsatok egy perc szünetet.
mert a szombatiskolánk, ha önigazultságot termel ki bennünk, hogy mások tévedését megbeszéljük, akkor nem érje a célját. Látnunk kell, hogy mi ki hol téved, ez egy mellékmondatban belefér, lábjegyzetben is, de nem ez a tanulmányunk tárgya.
Meg nem tért emberek álltak szószékekre prédikálni. Mikor mondja, testvérek?
Alfa válságkora.
Saját szívük soha nem tapasztalta meg élő, ragaszkodó, bizakodó hitük által a bűneik bocsátának édes bizonyítékát. Ha a Golgota a keresztére nézel, vágyat fogsz érezni a kereszt hordozására.
Kezdjük már érezni, hogy miért kell az alfa válságkorával foglalkoznunk? Ha akkor meg nem tért tanítók hitvitáztak. Tudjátok, az adventista elnök mit csinált, amikor 88-ban a kibontakozó vitában nem fogadta el a három hírnök üzenetét? Lemondott, mint elnök, és duzzogva elment Floridában narancsot termeszteni. Az adventista elnök. Olvassátok el a Herbert Douglas testvér könyvéből, ott a dokumentum. Vigyázat, ha mi az üzenetet nem komolyan veszük, akkor makacsul ellenállunk. Ez a két út van. Aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem takar, gyűjt, tékozol.
Olvasom tovább. Igen. A körülmények hatása, ha az advent nép nem ébred fel, ez egy híres idézet, csak röviden parafáltam, Isten belülről hamis tanításokat, téveszméket, kívülről pedig külső társadalmi nehézségeket fog megengedni, hogy népe felébredjen.
Keressétek a körülményekben, ne morogjunk a körülményekre, keressük a körülményekben, hogy miért is engedi meg az Isten, hogy időnként most a sok betegség között ne tudjunk találkozni, mert akkor esetleg, ha mégis találkozunk, összejött egy kóruslovas belénybe, egy héten belül mindenki beteg volt. Ugye? Hát azért, tehát ne legyünk felelőtlenek azért, ugye? A betegségek idején mit kellett csinálni Izraelben a fertőző beteggel István? Szeparálni kellett. Miért engedi meg az Isten a fertőző betegségeket a végidőben? Nem lehet, hogy végig kell gondolkozni, hogy esetleg a mi Isten tiszteleténkre is ki lehetne akasztani, hogy kárnak jöttök össze, nem haszonnal? Ilyet mond Pál apostol bizonyos Isten tiszteletekre. Kárnak jöttök össze, nem haszonnal. Nem lehetséges, hogy számvetést ad az Isten a betegségek világában, hogy időnként magunk is gondolkozzunk? Fogadjuk el a válságot. Nem lehetséges, hogyha nem győzünk kifűteni a nagy gyülekezeteinket, és időnként nincs rá pénzünk, akkor számot kéne vetnünk, hogy a válságnak miért is engedi meg az Isten ezt a forgatókönyvét. Tehát fogadjuk el a válságukat kívülről, és gondolkozzunk rajta. Ne azt mondjuk, hogy nem állunk szóba.
Mi közelebb kell kerülnünk Istenhez? 1889-es üzenet, South Lancaster-i konferencia, amikor már a vezetőség ellenkezik, Ellen White és a két hírnök 2,5 évig közvetlenül konferenciák formájában fordul a néphez. Egy ilyen konferenciál egy üzenet. Még közelebb kell kerülnünk Istenhez. Hogy lehet, hogy szívünk oly közömbös Isten szeretete iránt? Hogy lehet, hogy oly keményen ítéltük meg mennyei atyánkot? Az Istentől kapott világosságból tudom, hogy Sátán minden lehetséges módon félremagyarázza Istenünket. Pokoli árnyékát utunkra vetette, hogy ne ismerjük fel Istenünket az irgalom, a könyörület és az igazság isteneként.
Testvérek, ott, ahol az eszkatológia és a krisztológia eltorzul, ott az Isten kép is el fog torzulni. Nem csak a Krisztusról alkotott kép konkrétan, hanem az Isten kép is, és az egész megváltási terv is eltorzul. Na de ezt nem a világnak írja Ellen White figyelmeztetésképpen, hanem kinek? Kiknek? A saját népnek. És akkor nézzük a párhuzamokat. Párhuzamban van Illés Keresztel Jánossal, ők a nagy előkép. Kinek az előképei? Az advent népnek. Az advent nép első válsága az alfa válság, ez pedig egy előképe melyiknek? Az omegának. Tehát miért kell tájékozódási pontunkra figyeljünk? Hogyha végidőben ezeket az Isten képeket látjuk. Vagy vessünk számot magunkkal. Mi nekünk egy rettenetes Isten képünk van, mint Luthernek volt sokáig? Vagy pedig egy ilyen Istenünk van?
Amint a bűnbánó bűnös Isten előtti bűnbánattal megérti Krisztus értevaló közbenjárását és elfogadja ezt, mint egyetlen reménységét ebben és az eljövendő életben bűnei megbocsájtást nyernek. Ez a hitáltali megigazulás. Egy bomó Ellen White-tól. Egy rövid mondat. A bűnbocsánat és a megigazulás egy és ugyanaz. Még egy mondat. Mikor írja le?
1891-ben. Miért kell a bűnbocsánatról beszélni a saját népnek? Mert nem tud megbánni. nem tud már megbánni, nem találja a bűnbánat helyét. Kiről volt ez írva? Nem találta a megbánás helyét. Értitek a válság mélységét?
A bűnbocsát és a megigazulás egy és ugyanaz a hívő hitáltal a lázadó, vagyis a bűn és sátán gyermeke állapotából átkerül Krisztus Jézus hűséges alattvalójának állapotába, de nem valamely eredendő jóság okán, hanem mivel Krisztus gyermekévé fogadja őt.
Testvérek, nincs érdemszerző cselekedet. Én már adventista kanosszajárókat is tudok, akik El Caminót járnak. Nincs érdemszerző cselekedet. Ami jó cselekedetünk, akkor ér valamit, ha szeretett cselekedete, és a viszont áldozatból jön, de nincs érdemszerző cselekedet a bűnbocsánat, egyedül Isten által lehetséges.
És az záró idézet ismételten. Ne tekintsük halott tényeknek mindezt, emlékezetben kell tartanunk, mert a múlt
a történelem ismételni fogja önmagát. Testvérek, ha meglepődünk azon, ami tegnap történt, akkor vegyük elő a tankönyveinket, és gondoljuk újra a saját egyháztörténetünket ahhoz, hogy ma készen legyünk. Én kívánom, hogy néhány tájékozódási pont volt, nem kizárólagos, nem teljes, de igen, van és lehetséges navigációnk arra, hogy biztos legyen a prófétai beszéd, ne viszonylagos legyen. Amire eljutottunk, azok elégséges pontot biztosítanak arra, hogy megvizsgáljuk az új tanítókat, hogy helyesen tanítanak-e. Mindenkinek mondom mostanában, testvérek, minden gyülekezetnek a felelőssége, hogy amikor hamis tanítók jönnek valahova, akkor azt mondják, hogy kapsz ebédet, leülhetsz a soraink közé, vendégül látunk, mi is megváltásra szoruló bűnösök vagyunk, de nem köszöntünk, mint tanítót, addig, amíg ebben és ebben és ebben így tanítasz. Ez minden gyülekezetnek az elidegeníthetetlen felelőssége, mert különben elkezd keveredni a hamis és az igaz, és tudjátok, sok hamishoz egy kicsi igaz is mit hoz létre? Egy olyan elegyet, amely részegséget hoz létre. Mi a lényege ennek a felhívásnak? Mert ez nem egy részleges egzegézis volt, hanem csak bizonyos figyelmeztetés. Olyan korba léptünk, testvérek, amikor hetente változik a világtörténelem. Szaporodnak azok a körülmények, amelyekre azt mondjuk, hogy ezt nem gondoltuk volna. Szaporodnak azok a téveszmés magyarázatok, amikor a hamis tanítók azt mondják, hogy békesség, biztonság, nem önt írjátok veszedelem. És szüksége van Isten népének arra, hogy füleid meghallják a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok, jobbra vagy balra ne hajoljatok el. Tájékozódási pontokkal és Isten hangjának az ismeretére van szükségünk, ezzel kell bírnunk. Ezt úgy ismerhetjük meg, ha a változatlan Krisztust az első adventjében szemléljük, ha változatlan Krisztusra való felkészülést az első advent előtt Keresztelő Jánosban szemléljük, ha az advent népünk majdnem elkészülését az alfa válságban szemléljük, na ezek készíthetnek el bennünket arra, ahol most vagyunk, de most még nem a vég jön, hanem ezek és ezek és ezek az események, amely nyomán aztán a vég közel. Én kívánom, hogy ezt a szemléletmódot aktív és gyakorló módon használjuk, olvassátok ezeket a könyveket, képezzétek magatokat, beszélgessetek erről egymással, osszátok meg tapasztalatokat ahhoz, hogy mi valóban a bárány követői legyünk. Emlékeztek, Ellen White egyik híres látomása úgy szól, hogy ahogy keskenik az út, a végén már csak a kötelek vannak. Ahogy a körülmények nehezednek, egyre biztosabban kell kapaszkodni azokba a kötelekbe, amelyek a mennyben vannak felfüggesztve. Ekkor erős szívvel láthatjuk a láthatatlant, ekkor a valóságon nem kétségbe esettek leszünk. Vigyázzatok, a világ most a valóságon, pont a realista embertársaink egyre kétségbe esettebbek, és mi akkor nem, Oszi bácsit idézem befejezésül, azt mondtam, amikor az advent üzenetekről és proféciákról hallgatott gyerekkorában, akkor mindig az ágy alatt kötött ki, mert félt. Böcsülöm, hogy ezt elmondta. Mi nem a rémizgetés evangéliumát kell hirdessük, hanem a valóságot kell hirdessük, amely félelmetes, a gyógyszert kell hirdessük, amely személyes, és az eredményt kell bemutassuk, amely békességes. Ő a mi békességünk. Az Isten segítse bennünket ebben fejlődni, mert még nem vagyunk készen. Amen.